Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra reformáció ünnepére igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 4. fejezet első 10 versében, a következőképpen. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Saját szemetekkel láttátok, mit tett az Úr Baál Peor miatt, hogyan pusztította ki közületek Istenetek az Úr mindazokat, akik Baál Peort követték. De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez az Úrhoz, ma is mindnyájan éltek. Íme én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet, mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk, az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr, gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem is mindig, amíg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre a fiaikat is. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, reformációkor az egyház és benne az egyéni hitéletünk deformációjára kell figyelnünk, hiszen hát mi mást kellene visszaformálni, mint az elformálódást, az eltorzítást. Luther számára ez azt jelentette, hogy az egyház Isten igéjétől elhajlást jelentő szokásait kellett visszahajlítani, reformálni, mert elhajlani Isten igéjétől alapvetően kétféleképpen lehet, ahogy ez az ige szakasz is elárulja, elvétel és hozzáadás révén. Hát valljuk meg, hogy hát szeretünk hozzátenni is, meg máskor elvenni is Isten igéjéből. Persze ezt nem valljuk be, nem mondjuk, hogy ezzel meghamisítottuk azt, de mégiscsak hol így, hol úgy magyarázatokat kreálunk, hogy miért is van szükség erre, hogy miért is nem azt mondja Isten igéje, hanem ezt. Ez egy veszedelmes eljárás, hiszen a halálba vezet ez az út, ahogy Mózes 5. könyve végén elmondja Mózes, hogy miért fontos mindez, amit ő így továbbadott, azt mondja, hogy tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az élet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Nem kell különösebben magyarázni, hogy az élet az azt jelenti, hogy Isten parancsainak, igéjének, akaratának engedelmeskedünk, a halál pedig a tőle való elszakadás, a szavának megszegése. Tehát élet és halál kapcsolódik Isten igéjéhez, ragaszkodásunk, vagy éppen nem ragaszkodásunkhoz. Látványosan elvenni és hozzátenni elsősorban a szekták és másfajta vallások szeretnek, de ne higgyük, hogy hát a magunk burkolt formái, módjai ennél kisebb veszélyeket rejtegetnének, és kisebb téveigést jelentenének. Persze vannak feltűnőbbek, mondjuk el tudjuk-e képzelni, hogy valaki keresztény legyen, miközben tagadja a feltámadás lehetőségét. Hát van, aki mégis így akar keresztény lenni. Vagy el tudjuk-e képzelni, hogy valaki keresztény akar lenni, miközben Jézus istenségéből következő jelenségek kapcsán tagadja az egyes evangéliumi történetekben mondjuk a csodákat. Hát erre is van bőségesen példa. Vagy el tudjuk-e képzelni, hogy valaki keresztény akar lenni, miközben bibliai igazságokkal szemben kételyeket, kifogásokat, cáfolatokat fogalmaz meg. Pedig erre is van példa. De ne feledjük, hogy a keresztény ember a nevéből eredően is Krisztushoz igazodik. És hozzá is az igén keresztül kapcsolódik, nem pedig máshogyan. Nem lehet Krisztust úgy elfogadni, hogy én közben válogatok egyes elemeket, kiszanálok, vagy netalán másokkal meg kiegészítem, ami nem tartozna oda. Érdemes azt is talán megfigyelni, hogy ez, ami itt Mózes így fejez ki, hogy se ne védj el, se ne tégy hozzá, ez tulajdonképpen Mózes 5 könyvének egységét nézve is a lezáró rész, de az egész Bibliának a lezáró mondata szinte az utolsó előtti mondatok között szerepel a Jelenések könyvében ugyanez, hogy semmit ne védj el, és semmit ne tégy hozzá, sőt, ott egyenesen különféle átkokat ír le a Szentírás arra, hogy mi történik akkor, ha ezt az ember mégis megteszi. Hát ezért van az, hogy élet-halál kérdése, hogy ragaszkodunk-e Isten igéjéhez, vagy sem, hogy hozzátoldunk-e, elveszünk-e belőle, vagy sem. És közben megvizsgálhatjuk, hogy hol, hogyan zajlanak ilyen hozzátételek, elvételek. Nem elsősorban a különböző csoportok lesznek ebben érdekesek, hanem az a veszély, ami magunkra is mindig újra és újra leselkedik. De miért is követel ennyit Isten tőlünk? Hát azért, hogy bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet. És ha hozzátesszük a zsidó levélnek a magyarázatát, akkor világossá válik, hogy itt nem egyszerűen a honfoglalásról van csak szó, mint történelmi esemény. Hát mi nyilván nem fogunk fölkerekedni és Izraelbe elmenni és elfoglalni az országot semmilyen értelemben. De a zsidó levél elmagyarázza, hogy ez valójában az üdvösség országát, a mennyek országát is jelenti. Tehát ilyen értelemben ez most ránk alkalmazandó, hogy azért szükséges Isten igéhez ragaszkodni, és nem változtatni rajta, hogy elfoglaljuk Isten országát, és a miénk lehessen. Vagy ahogy a 10 parancsolat is hozzáteszi, negyedikhez, hogy hosszú ideig élhess azon a földön. Kicsit mi is tegyük így, hogy hosszú ideig, hogy örökké élhess majd Isten országában. Ezért is olyan fontos. De nézzünk példákat, mert sokféle módon lehet hozzátenni Isten igéjéhez. Hát a reformáció kapcsán érdemes egy-két irányzatot megemlíteni, de ahogy mondtam, igazából magunkat érdemes ezzel kapcsolatban megvizsgálni. Hát Róma mondjuk hozzátette a Szentíráshoz a szentek és Mária tiszteletét, aztán a kirobbanása ugye a reformációnak, jól tudjuk, a búcsúcédulákat. Tehát olyan dolgokat, amik nincsenek a Bibliában, nincsenek az evangéliumokban, ők egy kicsit megtoldották, és hát így hirdették aztán a tanítást. Hát erre lépett fel Luther a 95 tétellel, amikor már úgymond már nem bírta magában tartani mindezeket. Az utolsó csepp, de nem az egyetlen csepp volt ez természetesen, és igyekezett kifejteni a maga álláspontját, hogy miért is nem szabad ezeket követni. Aztán mondjuk másik irány a reformációban, Zwingli és nyomában Calvin például a predestinációt tette hozzá Isten igéhez, és amíg Isten igéje beszél ugyan arról, hogy ő kiválaszt, örök kiválasztásra hivatkozik a Szentírás, az üdvösségre, de nem részletezés, nem egy logikus rendszerbe foglalja, hogy emberi módon gondoljuk ezt végig. Ezért Luthertől eltérően ők már nem ehhez tartották magukat, hanem hozzátették a maguk levezetését, úgymond. Luther meg azt mondta, hogy arról beszéljünk, amit Isten kijelentett. De aztán mondhatnánk a rajongókat, akik abban az időben már ott voltak rögtön Wittenbergben, vagy éppen a mai karizmatikusokat, akik a Szentlélek csodáit teszik hozzá Isten igéhez. Akkor is voltak tehát ilyen emberek, mint például Müncer, aki aztán végül is a paraszt háború során fegyveres lázadást indított el, és így bukott aztán el, mert ezzel próbálta Isten országát siettetni. Vagy éppen holland anabaptisták Münster városában egyfajta kommunizmus kezdtek megvalósítani, és érdekes, hogy itt a katolikus és a luteri irányzat együtt fogott fegyvert velük szemben. Vagy némelyek mondjuk a misztikát teszik hozzá, és úgy gondolják, hogy valami különleges dolog kell, amiben megéri az ember a túlvilági kapcsolatokat, úgymond. Mások különféle kegyességi gyakorlatokat tesznek hozzá, és sokszor akár odáig eljut, vagy hát ez elengedhetetlen feltétel, hogy valaki pont így legyen keresztény, és aki máshogy csinálja, az nem jó. De valljuk be őszintén, hogy nem csak akkor volt ez probléma, ma is probléma, hogy hozzátesszük a jó cselekedeteinket. Olyan fontosságot tulajdonítunk neki, amit Isten nem tulajdonít. Üdvösség kérdésé teszik sokszor azt, hogy megfelelő életvitelt érünk-e, vagy sem. Hát pont ezért indult el a reformáció, mert akkor ez volt a lényeg, hogy megfelelő cselekedetekkel akarták kiérdemelni Isten kegyelmét. És ezzel szemben ismerte fel a római levélből például Pál apostol szavai nyomán Luther is, hogy hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy már igazából a kereszténységen kívülre sodródott irányokat is figyelme véve, mondjuk a mormonok mormon könyvét teszik hozzá, ők azt mondják, ez egy másik kinyilatkoztatás a Biblia mellett. Csak az a baj, hogy Isten azt mondja, hogy nincs több kinyilatkoztatása. És a hozzávételnél is, tehát meg az elvételnél is fontos, tehát azt megemlíteni, hogy jeleztem, hogy hát nem a felekezetek vagy csoportok kritizálása itt a lényeg, hanem az, hogy fedezzük föl magunkban is, hogy hol vannak elhajlásaink, és reformáljuk meg ezeket az elformálódásokat. De aztán elvenni is sokféleképpen lehet Isten igéjéből. Mondjuk Róma bizonyos értelemben egy kicsit idézőjelesen, de mondhatjuk most így, a Szentírást vette el. Azzal, hogy nem engedte kézbe adni az embereknek. És persze ez ma meglepő, hogy egy rendkívüli jelenség volt Luther, aki olvasott Bibliát. Szerzetesként, papként is rendkívüli volt. Igaz, hogy akkor persze nem lehetett olyan könnyen Bibliát vásárolni, mert nem volt még nyomda eleinte, de még a nyomda is elég drága volt. Az egyszerű emberek nem is biztos, hogy tudtak olvasni, mert nem volt általános iskola, hanem csak tulajdonképpen azok tudtak iskolába járni, akik ezt valamilyen módon, vagy saját anyagi erőből, vagy támogatásokkal megtehették. Hát minden esetre Luther ilyen értelemben tartotta fontosnak, hogy visszaadjuk az embereknek a Szentírást, a Bibliát is, azért fordította le németre, hogy anyanyelve legyen, mert hát egy latin szövegből egy mukkot se értettek az emberek természetesen, ha nem iskolába járók voltak. Hát ha magunkra gondolunk, és arra, hogy vajon olvassuk-e elegendő mennyiségben a Bibliánkat, és vajon gyermekeinknek is megismertetjük azt, olvassuk-e nekik, akkor hát bizony azt kell megvallani, hogy mi is elkövetjük ezt az elvételt sokszor. És nem véletlen, itt hangsúlyozza ez az ige szakasz is, hogy tovább adni a jövő nemzedéknek. Az is feladata az embernek, és értelemszerűen, nem csak akkor volt így, nem csak a zsidóság számára volt így, hát Jézus maga is ezt rendelte el. És Luther különösen is hangsúlyozta a KT-k megírása során azt a felelősséget, hogy tovább adni a szülőknek a következő nemzedék számára is. Aztán mondjuk Zwingli, és ahogy mondtam nyomában Calvin, úrvacsorából vett el Krisztus jelenlétét, és szállt szembe ezért Luther, és hát aztán a vita tulajdonképpen a Marburgi kollokvium során le is zárult azzal, hogy hát bennetek más lélek van. Vagy Jehova tanúi és az unitáriusok a Szent Háromságot veszik el a Szentírásból. És hát sok minden más is talán sorolhatnánk ezzel kapcsolatban, akár hinduizmust is, akik Azt mondják, hogy hát mi Krisztust elfogadjuk, hát Krisnának egy megjelenése volt, ugye a reinkarnáció tanában az egyik megszületése. De ha jól belegondolunk, akkor ez nem hozzáadás, mint elsőre látszik, hogy hát ők hozzáadnak még egy pár másik megjelenést, hanem elvették valójában Krisztusnak az egyedüliségét. Vagy lehetne a New Age-nek sok irányzatát sorolni, vagy éppen a manapság elég divatossá váló, mondjuk táltos kultuszt és táltos egyházat, ahol hát a magyarság ős vallásában akarják felismerni a kereszténység gyökereit és hasonlókat. Hát ez is egyik oldal hozzátételnek tűnik, hogy hát plusz még oda ragasztjuk ezt is, hogy táltos a Bibliához, de ugyanakkor itt is igaz, mint a hinduknál, hogy ez valójában elveszi Krisztustól azt, amit a Biblia állít róla. És hát jól látható a mai világban, hogy nagyon nagy divat az ezoterika, a spiritizmus, az okkultizmus, mindenféle idegen misztika és parapszichológia, és csak úgy szinte tódulnak rá az emberek. De ne dőljünk be nekik, mert Isten igéhez nincs mit hozzátennünk. Nem is szabad semmit hozzátenni, sem elvenni. Emlékezzünk Luther szavára, aki azt mondja, hogy hát egy valami szükséges a keresztény élethez. Ez pedig Isten igéje, Krisztus evangéliuma. Ezen kívül semmi más, de ezt nem is adhatjuk fel. Idegen tanítás és tévtanítás egyaránt veszélyezteti az életünket, a keresztény életünket. Az idegen tanítások nyíltabban támadnak, mert világosak, hogy kívülről jönnek és valami mást hirdetnek. A tévtanítások már veszélyesebbek, mert tulajdonképpen belülről burkoltan próbálnak támadni. Ahogy ez az egyház történetének 2000 évében mindig is volt egyébként, hát már Pál apostol sokat ír arról, hogy milyen tévtanítók jelennek meg. Az első évtizedekben már. És azóta ez ma is így zajlik minden nap. Csak hogy vigyázni kell, mert az örök élet a tét, hogy elfogadunk-e valami mást. A reformáció mindig azt jelenti, hogy a hozzátételek és elvételek általi deformációt megszüntetjük. Az elformálódást visszaformáljuk. Az eltérülést visszatérítjük. Hát ezt igyekezett Luther megvalósítani, és ennek folyamatos szükségességét fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy az egyháznak minduntalan reformációra van szüksége. Ez nem csak a 16. századnak egy sajátossága volt, hanem minden korban aktuális. De igazából azt mondta, hogy amit ő csinált, az nem egy egyedi történelmi esemény, még ha így is gondolunk a reformációra, hanem ez egy mindennapos esemény az egyház életében. Hát ha lefaragunk, akkor azt valahogy vissza kell rakni. Ha hozzátoldunk, azt viszont le kell róla szedni. Hitet persze nem lehet tanítani, ezt nagyon jól tudjuk, de kutya kötelességünk az utódoknak továbbadni az ismereteinket Istenről, a hitélményeket vele kapcsolatban, mindazt, amit lelke által átélünk és megtapasztalunk. Mert ez is elvétele Isten igéjéből, hogyha nem adjuk át a következő nemzedéknek a családban. És nagyon érdekes, mert összecseng a mai ige szakasz megdöbbentően Luther véleményével, hiszen most Mózes olvastuk ugyan, és hangsúlyozza a családbeli lehetőségeket, de ugyanezt Luther is megteszi, hogy nem a papokra hivatkozik Mózes, hogy na tessék a papoknak tanítani az új generációt és hitoktatásban részesíteni, nem a vallási vezetőket mondjuk, hogy püspökök majd álljanak ki ezért és ilyesmi, hanem nem. Mózes is a szülőkre hárítja ezt a felelősséget, hogy mindenek előtt a szülő dolga ez. Nem választás kérdés, hogy majd ha úgy tetszik neki, ugye sokan mondják, azt mondja, ez keresztény kötelessége, és Isten megítéli az életünket e tekintetben is. És azt jól tudjuk, hétköznapi tapasztalat is az iskolában, hogy a legtöbb az otthonról jön. Akinek otthon nincsenek rendben a dolgai, azt az iskola se tudja igazán jól. Lehet valamit finomítani rajta talán, de nem tudja igazán jól formálni, és nem tud mit kezdeni. Ha otthon is rendben vannak a dolgok, akkor az iskolában is sokkal könnyebb lesz minden. Hát ez így igaz az egész iskolára, de ha arra gondolok, hogy mondjuk egy heti, egy hittanóra, meg aztán végképp nem sokat számít egy otthoni környezethez képest, akkor rájövünk, hogy valóban a szülői környezet a legfontosabb e tekintetben, és éppen ezért a felelősséget nem rázhatjuk le magunkról, hiszen egészen bizonyosan számon kér minket ezen a területen is. Esze hitet magát nem mi fogjuk továbbadni, mert a Szentlélek teremtő munkájához kapcsolódik, de azt megtenni, ami az ismeretekben is akár szükséges, meg a példaadásban is, azt a mi dolgunk. És hát így igaz az, hogy hát az ige, Isten igéje méltó helyet foglal el a szívünkben, akkor az a házban is így lesz. De ha a családban nem ismerhető fel ennek az uralma, akkor bizony fura dolog, mert nehéz elhinni, hogy akkor valóban ő az életünk ura. Az is nagyon összecseng a reformációval és annak hitbeli felismeréseivel, a megigazulástannal, a törvény és evangélium Luther által feltárt viszonyával, ahogy Mózes is előbb elmondja a népnek, hogy mi az, amit Isten tett értük. Nem, ugye milyen ajándékokat kaptak, vagy milyen ígéreteik vannak még az országba bevonulás tekintetében. Ugyanezt a sorrendet követik az új szövetségi levelekben az apostolok is. Nem azt mondják, hogy tessék betartani ezt és azt a szabályt, és akkor majd valamitek lesz, hanem azt mondja, hát Isten idehozta nektek úgymond tálcán az üdvösséget. Ha ezt elvettétek, akkor persze ebből lesznek következmények, és majd a véleteteket is ahhoz igazítsátok. És megdöbbentő, hogy most Mózesnél, ahol ugye úgy gondolunk rá, hogy ez a zsidóság törvénye, és a törvényből akar megigazulni, az mégis azt mondja ugyanúgy, amit Pál. Nem teljesen véletlen, hiszen gondoljunk bele, Pál maga is rabbi volt, és persze nehezen ment ez a fölismerés neki is, sokáig ellenállt, de végül rá kellett jönni, hogy hát Jézus nem újat hozott. Azt hozta, ami már Mózestől kezdve kiderülhetett volna a zsidóság számára, ha engedi magát Isten akaratának alárendelni. Ha úgy tetszik, ha nem tesz hozzá, és nem vesz el abból, hiszen tudjuk jól, hogy hogy tették hozzá a 613 parancsolatot, a 10, illetve hát az egyéb parancsolatok helyett mondván, hogy na, ezt kell betartani, akkor biztos meg lesz minden. És aztán hogy vették el belőle, most mondjuk csak így Krisztust, hiszen most egy Biblia vasárnap elhangzott oltár előtti égeként is, hogy hát hiába kutatják a Szentírást, ugye az írásokat, a zsidók, mert azt mondják, hogy hát azok rólam tesznek bizonyságot, és csak ezt nem akarták fölfedezni benne. Hát minden benne van a Bibliában, amit Isten közölni akar velünk. Nincsen arra szükségünk, hogy ahhoz hozzátegyünk, és keressünk még más tanításokat. Nincsen lehetőség arra se, hogy amit ő viszont közölni akar, azt meg kihagyjuk, hogy hát ez nem szükséges. Úgy is mondhatnánk, hogy maga a bibliai kánonnak a kialakulása is azt tükrözi, hogy az egyház igyekezett Isten lelkére figyelve nézni az egyes iratokat, és megvizsgálta őket. Ami megállt ezen a mérlegen, azt megőrizte. Ami nem állt meg ezen a mérlegen, mert vagy megtoldották valamivel, vagy elhagytak belőle valamit, azt pedig elvetették. Hát ezért van az, hogy aztán a Szentírásból most már nincs mit kivenni, és nem tudunk hozzátenni se. Minden mellett azt is meg kell jegyezni, hogy az egyház nem egyszerűen a betűhöz ragaszkodik. Mert a kereszténység az se nem betűvallás, se nem törvényvallás. Nem arról szól, hogy milyen rendeleteket kell nekem betartani az életem során ahhoz, hogy én keresztény lehessek, vagy jó keresztény lehessek, vagy üdvözülhessek. Nem arról szól, hogy valaki ott lakik az írásban, akiről szól az egész. Arról van szó, hogy most sem a reformációt, és végképp nem a reformátort, vagy a utána csatlakozók értelmében a reformátorokat ünnepeljük, hanem valójában Szentlélek ünnepe ez a mai nap, és nem véletlen, hogy itt van az oltárterítő is pünkösdi színben, mert a lélek munkája az, az életünkben, ha ő vissza tud minket formálni az eredeti állapot felé. A hozzátétel és elvétel sem egyszerűen a betűnek szól tehát, hanem a lélek által közvetített minden nap megújuló és megelevenítő írott és hangzó igének. És leginkább pedig a testélet igének. Hiszen ő az, akire legfőképpen figyelnünk kell ilyenkor. Az ő evangéliuma az, ami megszólal reformációkor is, és minden alkalommal erre az alapigazságra, a reformáció által újra felfedezett igazságokra figyeljünk, hogy az egyház egyetlen, tolthatatlan, kurtíthatatlan kincse a Krisztusról szóló evangélium. Ámen. Imádkozzunk. Mindenség Ura, Teremtő Atyánk, tévtanítások közepette őrizd meg minket eredeti, tiszta forrás jelentő szavaddal. Ne engedd, hogy kevesebben megelégedjünk, mint amit Te adtál evangéliumod által. Se azt ne engedd, hogy többre vágyjunk, mint amit ránk bíztál igédben. Hiszen rossz mestereknek bizonyulunk, ahányszor csak korszerűsíteni, méretre szabni akarjuk, toldással vagy kurtítással. Mindig neked van igazad, még ha sokszor okosabbnak is hisszük magunkat szavadnál, még ha későn látjuk is be igazadat. Ébreszt bennünk az akarást és jókedvet, hogy örömmel olvassuk evangéliumodat, hálával vegyük a benne felkínált megmentő kegyelmet. Áldott légy, hogy egyedül a manipulálhatlan, teljes evangélium, és csak az evangélium által szereztél üdvösséget számunkra. Ne engedj hozzátennünk, se elvennünk, hanem változatlan módon tanulhassuk azt. És taníthassuk udódainknak, hogy ők is gyermekei lehessenek, ők is a megváltás részesei lehessenek, és egykor mindannyian együtt örvendezzünk örök országodban. Amen.